Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, igehirdetésem alapigét az Abdiás próféta könyvéből olvasom, az Abdiás könyve 12. versétől a 15. versig terjedő igeszakaszból, a mai napra ajánlott ószövetségi igéből. Ne nézz kárörömmel testvéredre bal sorsa napján, ne neves Júda fiain vesztüknek a napján, ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján, ne törj be népem kapuján veszedelme napján. Ne nézd te is kárörömmel baját veszedelme napján, ne nyúljatok kincseihez veszedelme napján. Ne állj oda az útfélre azért, hogy írtsd a menekülőket, és ne ejtsd foglyul a megmaradtakat a nyomorúság napján. Mert közeledik az Úr napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszár rád, amit elkövettél. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, kisiskolás koromban talán a második vagy harmadik osztályos olvasókönyvben olvastuk azt a történetet, amik arról szólt, hogy két kisiskolás fiú látja, hogy egy harmadik társuk a macskát vagy a macskákat üldözi a faluban, a házak környékén, és ők a sarkon leskelődve figyelték, hogy hogyan dobálja, hogyan kergeti, hogyan üldözi a harmadik fiú a macskákat. Egyszer csak rájuk ripakodik az egyik néni valamelyik ház körül, és elkezdte szidni őket, hogy mit műveltek ti itt a házak között. És erre ők védekezően azt felelték neki, hogy de hát nem csináltunk semmit. Mire azt válaszolta a néni, hogy éppen ez a baj, mert nem akadályoztátok meg, hogy a társatok a macskákat üldözze, kínozza. Ebben a történetben, amelyet talán más formában, de valószínűleg mindannyian olvastunk, hallottunk az iskolában annak idején, ebben a történetben a főhősöket azért rója meg az őket észrevevő vagy figyelő néni, hogy passzív-passzivitásban, vagyis olyan nyugalmi állapotban voltak ott, amelyik azt parancsolta nekik, hogy ne tegyenek semmit, hiszen ők maguk is egyébként élvezték a látottakat, és ezért nem akadályozták meg az állatok üldözését és kínzását. Ennek a történetnek az ellentétje az, amit általános emberi szabályként fogalmazhatunk meg, hogy az ember egyébként szeret aktív lenni. Vannak kivételek természetesen, kivételes egyéniségek, vagy kivételes helyzetek mindannyiunk életében, de mégis az egyik fő szabálya az emberi léleknek és életnek, hogy az ember szeret aktív lenni, aktív életet élni, dolgos életet élni más szóval, szereti azokat a helyzeteket, amelyek az életében adódnak, úgy kihasználni, hogy abban ő maga is tevőleges részvevő legyen, és ne csak szemlélő, ne csak hátrahúzódó, ne csak mindig mindent a többiekre hagyó, hanem ő maga is szereti kivenni a részét a dolgokból. Nyilván azért van ez, mert jó érzés maga a tudat is, hogy én magam is hozzájárultam valaminek az elvégzéséhez, hogy az én tetteimnek, cselekedeteimnek is megvan az eredménye, az eredményük, és jó érzés természetesen, hogyha az embert megdicsérik azért, amit elvégzett, megdicsérik a tetteiért, vagy a tetteinek az összességéért, ilyen életműveket is szoktak átadni, életmű díjakat, amikor valakinek az egész életében elvégzett tevékenységét ismerik el. Jó érzés, ha az ember azt mondhatja, hogy én nem lazsáltam, és ami rajtam múlt, ami rajtam állt, azt megtettem mindig, minden időben. Ezért mondhatjuk tehát, hogy az ember szeret aktív lenni, és ha rajtam múlik, ha van testi és lelki ereje, akkor általában szívesen elvégzi azt, amiről úgy gondolja, hogy ott neki is helye van, abban neki is része van, ott ő is közreműködhet. És továbbmenve azt mondhatjuk, hogy a vallásban is így van. Az emberek szeretik azokat a vallásokat vagy felekezeteket, ahol úgy gondolják, hogy sok tennivalót találnak. Hitbeli tennivalót is, és hétköznapi tevékenységeket is. Azt mondhatjuk, különösen Európában, hogy az aktív hitvallások, azok rokon szenvesebbek az embereknek. Talán jobban megértjük, ha hozzátesszük, hogy a szerzetes rendek ezért nem annyira divatosak, nem annyira népszerűek, nem vonzanak annyira sok embert, mert azt gondolják, hogy ott passzív élete, tétlenségre van károsztatva az ember, és kevesebben vannak azok, akiknek ez tetszik, akik azt gondolják, hogy ez is lehet gazdag élet, kiteljesedő élet, és többen vannak, akik azt gondolják, hogy a kolostorok falain kívül, a mindennapi életben, még a hitéletben, még a vallásban is többet tehetnek, és ez több emberre tetszik, azt gondolják, hogy így, ha ők is tevőleges, aktív életet élnek, akkor az jobban tetszik az Úristennek is, a többi embernek is, és saját lelki alkatuknak is inkább megfelel ez. Mind ezekből következik, hogy a Szentírásban is, a Bibliában is nagyobb hangsúlyt teszünk azokra a történetekre, azokra a bibliai igékre, azokra az aranymondásokra, amelyek cselekvésre serkentenek bennünket is. Vagy amelyek azt ígérik, hogy ha valaki jót tesz, hogyha elvégzi azt, amit Isten rábízott, akkor azért jutalom jár itt a Földön, vagy az örökké valóságban. Én úgy érzem, hogy nálunk a református egyházban is, a mindennapi biblia olvasások során is, az ige magyarázatokban is nagyobb hangsúly esik leginkább azokra az igékre, amelyek tehát serkentenek, amelyek aktivizálnak, amelyek elküldenek, amelyek azt mondják nekünk, hogy valamit, vagy valamiket jó megtennünk. Egyébként a jézusi történetekben is ez a rokon szenves az embernek, hogy Jézus mennyi mindent megtett, mindenhová eljutott, hány emberrel került kapcsolatba, mennyit gyógyított, mennyit tanított. A tanítványoknak is tetszett ez az aktivitás, és éppen ebben nagyon is mellette voltak. És mindaddig, amíg Jézus arról nem kezdett beszélni, hogy majd szenvednie kell a passzív, abban ez is benne van, hogy szenved, amikor tétlenségre lesz károsztatva, akkor ez a tanítványoknak azonnal nem tetszett. Azonnal ágáltak ellene, és éppen ebben a legnagyobb passzivitásban Jézusnak, amikor elfogták, amikor tétlenségre károsztatták őt, akkor a tanítványok el is menekültek arról a helyről. Magára hagyták Jézust. Jobban tetszik tehát nekünk, jobban szeretjük azokat az igéket, amelyek serkentenek bennünket, és amelyek azt hirdetik, arra biztatnak, hogy jó, hogyha élünk az alkalmakkal, a lehetőségekkel, ha kihasználjuk az életet, ha kihasználjuk az időnket, és megtesszük azt, amit Isten tanácsol vagy parancsol nekünk. És éppen ezzel szemben érdekes, hogy mind a két mai ige, az első Zsoltár is, amit hallottunk, és Abdiás proféciája is éppen ellenkezőleg tele van nemekkel, tele van tiltásokkal. És különösen is az Abdiási profécia pedig arról beszél, hogy ne tegyen az ember sok mindent, amit felsorol a proféta. Azt mondja az első Zsoltár is, hogy akkor lesz boldog, vagy az az ember lesz boldog, aki nem jár bizonyos úton, aki nem jár a bűnösökkel együtt, aki vissza tudja fogni saját magát, és az emberben olykor túl buzgó aktivitás, tetrekészséget, és az ember vissza tudja fogni magát, azt mondja, én ide nem megyek veletek, én ezt nem teszem meg veletek, én nem csúfolódom veletek együtt. Az az ember boldog, aki tehát önmagát is le tudja csendesíteni, és meg tudja érteni, hogy nem mindig a tettekben van az erő, nem mindig az aktivitás, a boldogulásnak az útja, hanem bizony Isten azt is kívánja tőlünk, hogy amikor kell, akkor tudjunk csendben maradni, akkor tudjunk visszahúzódni, akkor így tudjuk kifejezni az együttérzésünket, a szolidaritásunkat az emberekkel, és engedelmességünket Isten iránt, hogy nem teszünk meg valamit, nem teszünk meg sok mindent. Az Abdiási prófécia pedig kifejezetten arról beszél, hogy ne nézz, ne neves, ne beszélj, ne törd be, és ne nyúj a máséhoz, ne állj oda az útfélre, ne esd fogjul, ne működj együtt azokkal,
akik rátörnek Izrael népére.
Ebben a felszólításban nem csak az az érdekes, hogy általában visszahúzódásra, vagy semlegességre, vagy passzivitásra, vagy tétlenségre buzdítja azokat, akikhez szól a profécia, hanem az is, hogy milyen környezetben született ez az igen. Isten maga hirdeti meg az ítéletet a saját választott népe ellen, és meghirdeti nekik, hogy eljön északról az a nagy hatalmasság, amely végrehajtja Isten választott népén az ő ítéletet. Ez volt az asszír birodalom, aztán ez volt a babiloni birodalom, amelyik elfoglalta, eltörölte a választott népet a föld színéről, amelyik fogságba hurcolta Izrael népét, éppen azért, mert így hajtotta végre Istennek az ítéletét a saját választott népén. Ez a profécia pedig Edom népéhez szól. És Abdiás Edom népét figyelmezteti, akik nem rokon szenveztek Izraellel, hogy ne használjátok ki ezt az alkalmat, amelyet az jelent majd, hogy Isten végrehajtja az ítéletet a saját népén, hogy elhozza a hatalmas hadsereget, elfoglalják először az északi országrészt, aztán a délit, aztán Jeruzsálemet is, és fogságba hurcolják őket. Te ne csatlakozz azokhoz, akik Isten ítéletét végrehajtják. És ez az élethelyzet pedig nagyon is jellemző az emberre. Valószínűleg mindannyiunkra. Amikor látjuk, hogy valaki balszerencsés, amikor látjuk, hogy valakin erőt vesznek nála erősebbek, akkor az ember szívesebben áll az erősnek az oldalára, akkor az ember szívesen megragadja az alkalmat, hogy ő is törleszten az adósságából, amit úgy érez, hogy fennáll a megnyomorodottal szemben, és ő is szívesen odáll az ítélet végrehajtói közé, akkor is, hogyha neki nincs erre megbizatása, nincs felhatalmazása, ha senki nem küldte őt erre. Erről van Szabdiás proféciájában, erre figyelmezteti Edomot, hogy hagyja, hogy azok hajtsák végre Isten ítéletét, akiket Isten erre elküldött, és ő maga ne legyen részes ebben. Mert ha csatlakozik az erőszakoskodókhoz, csatlakozik a rablókhoz, a rombolókhoz, a kifosztókhoz, ha azt gondolja, hogy most megcsinálhatja a szerencséjét, mert visszaveszi azt, amit egykor Izrael elvett tőle, ha azt gondolja, hogy most törleszti a saját adósságát, akkor őt magát is megbünteti Isten. Eljön az Úr napja, amikor visszafizeti mindazt, amit elkövettek népe ellen. Akik végrehajtották Isten ítéletét, azok is elszenvedték aztán Isten büntetését. Akik pedig kéretlenül beavatkoznak, azok még inkább megszenvedik majd tetteiknek a következményét. Szeretett testvéreim, így figyelmeztet bennünket ma is Isten igéje. Mert ha nem is ilyen nagy méretekben, de nekünk is bizony adódnak olyan alkalmak, amikor látjuk, hogy valaki szorult helyzetbe kerül, és olyankor ahelyett, hogy vigasztalnánk, még mi is csúfoljuk őt. Ahelyett, hogy erősítenénk bánatának elhordozásában, szemére vetjük azokat a helyzeteket, amikor ő viselkedett csúnyán velünk. Amikor látjuk, hogy valakin végrehajtanak ítéletet, manapság vannak ilyen eljárások az adóügyben, vagy polgárügyekben is, akkor az ember jelentkezik a maga kárigényével is. Én is szeretném visszakapni, ami jogosan jár nekem. Ilyen helyzetekben is figyelmeztet bennünket Isten igéje, ne járjunk a bosszúállás útján, ne járjunk a kisembizésnek az útján. Próbáljunk meg és tegyük meg azt, hogy ilyenkor aktívan, passzívak maradunk, vagyis együtt érzünk a szenvedőkkel, enyhítjük a bajukat, és nem teszünk szemrehányást nekik. Nem a magunk érdekét nézzük, hanem azt nézzük, hogy mit segíthetünk ő rajtuk is. Nehéz ezt megtenni. Éppen azért, amiből kiindultunk, hogy az ember szeret aktív lenni, szeret sürögni, forogni, ott lenni akkor is, amikor mások már a dolog nagyját elvézik, de az ember jelezni akarja, hogy ő is egyetért azzal, ami történik. Sokszor valóban passzívan is lehet aktívnak lenni. Az ember nem tesz semmit, de kineveti a másikat, de kigúnyolja, de örül a kárának. Mindezektől óv bennünket Isten igéje, és arra kér, azt tanácsolja nekünk, hogy ne járjunk a bűnösök útján, ne üljünk a csúfolódók székébe, ne a magunk hasznát, ne a magunk érdekeit nézzük, ne akarjuk megszégyeníteni a másik ember, mert ha ezt tesszük,
velünk is megtörténik majd ugyanez.
Ezért mondja Jézus is a hegyi beszédben, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt tegyétek ővelük.
Mert fordulhat a kocka, eljöhet az idő, amikor rajtunk lehet nevetni, amikor minket lehet kisemmizni, és megtörténhet, hogy ha mi így viselkedtünk, akkor mások visszafizetik nekünk ugyanazt. Ezen a helyzetekben tehát Isten tanácsol bennünket, akármelyik oldalon vagyunk is, hiszen amikor Izraelen végrehajtották az ítéletet, akkor is küldött vigasztaló prófétákat, akik hirdették az ítélet végét, hirdették a reménynek az útját, és akik aztán munkálták is a népben azt, hogy lélekben talpon maradjon, és amikor eljött az idő, visszatérjenek a babiloni fogságból, felépítsék Jeruzsálemet, felépítsék a templomot, és újra Istenhez térjenek. Nekünk pedig az ige azt tanácsolja, hogy el se hagyjuk Isten útját, és akkor nem kell visszatérni oda, hanem végig, egész életünkben azon haladhatunk. Amen.